Mennyei Atyánk, még egyszer teljes szívünkből köszönetet mondunk neked a te drága ígédért. Vajon nem-e ízletes minden egyes ígevers, minden bibliai ígeszakasz? Vajon nem beszélsz-e hozzánk általuk? Ó Istenem, köszönjük, hogy megnyitottad a szemeinket, hogy adtál nekünk szemkenőcsöt, és ezzel megkenhettük szemeinket, hogy lássunk. Olyan füleket, amelyek hallanak, és olyan szívet, amely befogad és hisz. Fogadd el a hálát ezért, Istenem. Fogadj el minket, és taníts meg imádkozni, és légy te mindannyiunkkal, az otthonainkkal, a családjainkkal, és mindenkivel. Leteszünk te elédbe mindent, ó Istenem, és kérünk téged, légy te az, aki kimunkálsz valamit, tegyél egy olyan kezdetet, amely aztán a tökéletességhez vezet, olyan alaposan, olyan mélyen, én bennem és mindannyiunkban. Nem én akarom a kezdetet megtenni, légy te az, ó Uram, aki megteszed a kezdetet, egy egész új kezdetet, teljes hatalommal, imádat és dicsőség a te nevednek. Halleluja. Amen. Nos, azért vagyunk itt, hogy találkozzunk Istennel. És tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor az Isten tiszteletre gondolunk, mélyen átjár bennünket. És mi valóban meg akarjuk tapasztalni, át akarjuk élni Istent, valahogyan meg akarjuk találni az ehhez vezető útat, hogy kinyilatkoztathassa magát nekünk, hogy válaszolhasson, hogy az ő neve megdicsőlhessen, úgy, ahogy hallottuk. És ma előttem van az első és az utolsó prédikáció, amelyet kiadtunk Branham testvértől. Az első sorozat, első szám, hatodik sorozat, kilencedik szám. Ezt a prédikációt, ha igazam van, biztosan mindannyian magatokkal vihetitek ma délután. És az első prédikációban van leírva az a látomás, amit Branham testvér a menyasszonnyal kapcsolatosan látott. Ő látta a menyasszonyt, az angol preview szót, nagyon nehéz németre lefordítani, magyarul is betekintő vagy előnézetnek lehetne lefordítani, illetve egy előnézetet kapott a menyasszonyról. Minden esetre egy olyan dologról van szó, amiben előzetesen betekintést kap valaki, mielőtt véglegesen megjelenne. És igen, az előzetes szó valószínűleg a legjobb kifejezést, amit választani lehet erre nézve. De hiszen az évek során mi magunk is megtanultunk angolul. Mi sem tudtunk olyan sokat, és a szavakat nem mindig úgy választottuk meg, mint ahogyan talán ma tennénk. És ezt láthatjuk a bibliafordítóknál is, ők minden fáradozást belevetnek, és mindig találnak valamivel jobb szavakat ugyanannak a dolognak a kifejezésére. Ami engem itt foglalkoztat, az egyszerűen az a gondolat, rögtön az ötödik oldalon, hogy ő látta a menyasszonyt egy lehetetlen, reménytelen állapotban, egy rock'n'roll zenemenetben felvonulni. És akkor itt utalással van arra a sok erőfeszítésre, és mindazokra a dolgokra, amiket az emberek megtettek azért, hogy Krisztusnak egy bemutatható menyasszonyt vezessenek elébe. Ez azonban egy aljas, piszkos, illetlen és trágá kinézetű volt, amit látott. A következő szót megspórolom magamnak. Nos, ez legyen a Krisztus menyasszonya. Azt mondja, ez megbetegített engem belülről. Ahogy úgy elhaladt a ma hely mellett, ahol álltunk, miközben papírlapot tartott maga előtt, kígyózóan, ringatóan ment, úgy dülöngélően ide-oda, mint a modern táncokban is szoktak. És akkor ezt megint ki kell hagynom, ezt alig ha tudja bárki is elolvasni, de aztán itt azt írja tovább, hogy ahogy így elhaladtak, láttam, hogy a hátsó részük egyáltalán nem volt betakarva. Amikor így elmentek, émelyektem és rosszul lettem. Betegnek éreztem magam. Aztán azt mondta, hogy a mennyasszony visszajön. Tehát egy hang mondta neki, hogy a mennyasszony visszajön egy előzetes megtekintésre. A mennyasszony követte őt. Tehát itt két dolgot láttunk. Egyszer elvonult a mennyasszony előtte egy lehetetlen látványban, hogy az Isten ember rosszul lett tőle, amikor meglátta, hogy milyen állapotban megy el előtte, és akkor ismét a mennyasszony lett bemutatva. És azt mondja, hogy ez pontosan úgy nézett ki, mint az első mennyasszony a kezdet kezdetén. Az én szívem megdobbant az örömtől, amikor megtudtam, hogy lesz egy mennyasszony, amely pontosan úgy lesz megformálva és felöltöztetve, mint a kezdet kezdetén volt. Ez a mennyasszony el kell legyen különítve, ki kell legyen hívva. Itt megtaláljuk a reménységet. Ő már látta a mennyasszonyt abban az állapotban, amilyenben volt az ő külön választása előtt, mielőtt Isten kinyilatkoztathatta volna magát neki. Később pedig látta a mennyasszonyt az ő elkülönítése után, úgy, ahogyan az Úr látni fogja őt, és ahogyan megjelennek majd ő előtte. Az első látványra rosszul lett, a másodiknál megdobbant a szíve az örömtől. Nos, amint hallottuk az éneket is, milyen lesz a ma reggelen? Milyen állapot lesz az, amikor a kiválasztott, a felkészült, vagy előkészült, a feldíszített mennyasszony találkozik az ő vőlegényével? Számunkra pillanatnyilag még felfoghatatlan, de Istennél már minden olyan állapotban van, még akkor is, ha még a jövőben van, mintha már a tegnap lett volna. Számára minden már minden egy befejezett, egy tökéletesített terve az üdvösségnek és az ő üdvössége tanácshatározatának. És így van ez a bárány mennyasszonyával is. A bárány mennyasszonya meg fog jelenni Isten trónja előtt, megmosakodva a bárány vérében. És ahogy Izrael népének Egyiptomban csak egy menedéke volt az elsőszülöttségre, úgy nekünk, mint elsőszülötteknek csak egy menedékünk van, a bárány vére ez. És ahol az ellenség áthalad és szerencsétlenséget akar előokozni, ott nyilvánvalóan látható kell legyen a bárány vére, és akkor megmaradunk őrizve. Még egy dolgot szerettem volna elolvasni a 6. oldalról kezdve. A mennyasszony ugyanolyan állapotban volt, amikor elhaladt előtte, mint az a mennyasszony a kezdet kezdetén. Én figyelemmel tartottam őt, és láttam, hogy egyre oldalok, jobbra vagy balra eltér. Megpróbáltam visszaterelni őt a helyes menetirányba. Ő tehát úgy látta a mennyasszonyt, ahogyan a kezdet kezdetén volt. És mégis látta azt is, amint jobbra vagy balra elkezd eltérni, oldalogni, és ő volt az, aki megpróbálta visszaterelni őket a helyes menetirányba. És ez az, amit mi hiszünk, és ez az, amiről meg vagyunk győződve, hogy ebben az utolsó időben nem három vagy négy hang létezik, amelyeken keresztül Isten beszél, hanem egyetlen egy hang, amelyel ő beszél. És ez az ő kinyilatkoztatott szavának a hangja. És ez mindig igaz. Mi egy hangot akarunk, amelynek igaza van. Ha a hang nem megfelelő, akkor a szavak sem megfelelőek, és akkor nélkülözhetjük is. Ugyanakkor ez a szívemen érint engem, és a szíveden érint téged is, hogy a mennyasszony, ahogy ő látta őt az elején, nem azt a rock and roll menetben, hanem most már a gyönyörű állapotban. És itt mégis azt mondja, én figyelemmel tartottam őt, és láttam, hogy jobbra-balra oldalgott. Én megpróbáltam visszaterelni a helyes menetirányba. Hadd feltételezzük azt hittel, hogy ugyanaz az Isten, aki gondoskodott arról, hogy legyen egy külön választott mennyasszony, ugyanaz az Isten gondoskodik arról is, hogy még ha jobbra vagy balra oldalgott is, vissza legyen vezetve a helyes menetirányba. És erre nem leszel képes sem te, sem én, sem bárki más nem lesz képes rá, hanem maga Isten azon az ígén keresztül, amellyel megbízta az ő szolgáját és az ő prófétáját. Egy más beszabályozás vagy összehangolás nem létezik. Ha ez létezne, akkor meghallgathatnánk és oda mennénk, de ez mégsem létezhet. Ahogyan már előre lett jelezve, minden nemzedékben és mindig, amikor Isten tett valamit, vagy kinyilatkoztatta az ő akaratát és az ő szavát, először annak nyilatkoztatta ki magát, akin keresztül szólni akart tovább. És ezzel kapcsolatosan szeretném azt a kifejezést használni, hogy le is foglalta őt. Azért állította őt az ő szolgálatába, hogy rajta keresztül Isten összes népéhez szóljon és munkálkodjék, Isten népének áldásul szolgáljon. Ez tehát itt az első prédikáció, amit lefordítottunk. Címe: ismert fel a napot és annak üzenetét. 15 év telt el. Az utolsó prédikáció 3 fajta vagy jellegű hívők. Ez a prédikáció egy kalapács, egy salló. Ez a prédikáció nem fog átengedni egyikünket sem anélkül, hogy mindegyikünk maga oda ne állna Isten színe elé az elsőtől az utolsóig. Az elsőtől az utolsóig. Nincs még egy olyan személyes és meghatározó prédikáció, mint ez a prédikáció. És nem használ egyikünknek sem semmit, sem nekem, sem neked, ha ezt a prédikációt olvasva azt gondoljuk, igen, ez alkalmazható lenne erre is, ez pedig amarra is. Ezzel lehetne az is vélve, és így tovább. Nos, ez esetben egy hiába való olvasás lenne, és Isten nem lenne képes beszélni hozzánk. De amikor itt elolvassuk, és figyelembe vesszük a mondottakat, akkor a Szent Szellem hadd szóljon mégis minden egyes szívhez. Amikor az üdvözítőnk maga azt a megállapítást mondta, hogy egyikötök el fog árulni engem, egyik kölyük sem a tanítványok közül nem kérdezte a társát, mondd meg, te vagy-e az, és lehet, hogy te vagy az, senki sem ment a másikhoz a kérdéssel, hanem mindenki azt a kérdést tette fel, én vagyok-e az? Ez a lényeg. A Jézus jelenlétében nincs más választásunk, mint hogy megkérdezzük önmagunktól, Uram, engem értettél-e ezzel? Avagy rám illik-e a leírás? Vonatkozik-e rám? Akkor adj nekem kegyelmet, mert még mindig a kegyelem ideje van. Az, ami elő lett terjesztve, nagyon kemények. Ugyanakkor arra szolgálnak és alkalmasak arra, hogy nekem, hogy mindannyiunknak valóban előnkbe állítsa az ége tükrét. Én meg vagyok győződve arról, hogy egyetlen prédikáció sem lesz olyan gyakran elolvasva, mint éppen ez a prédikáció. És ezért még egyszer mondom, ne legyen az, hogy most elolvassuk, és azt mondjuk, nos, ez 100%-os illik most, a próféta már megjövendőlte ezt. Sőt, még akkor is, ha valamilyen módon újra megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyek voltok, ez még nem a te és az én megoldásom. A te és az én megoldásom nem a hibák megállapításából ered, legyen az a saját hibánk, vagy mások hibái, a te és az én megoldásom Istentől, az Úrtól származik, aki újból találkozik veled és velem, és újból kinyilatkoztatja magát neked és nekem. A probléma megoldása még nem a dolog megállapítása. Ez csak egyik oldal a dolognak. De Isten jelenlétébe jönni, és azt mondani, Uram, az idő lejár, és meg fogjátok látni, hogy az írás abban is beteljesedik, hogy a hívők azt mondják majd, hogy az Úr még sokáig nem jön el. Hiszen már voltak olyan éveink, amikor mi magunk is feltettük a kérdést a gyermekeinkkel kapcsolatban, nos, mi legyen, avagy tanuljanak-e a gyerekek, vagy ezt, vagy amazt, vagy így, vagy amúgy. Mindannyian, akik itt ülünk, vagy állunk. Nekünk mindannyiunknak az volt a közvetlen benyomásunk, hogy évről évre minden nap az utolsó lehet, minden hét. Ki akart elmulasztani egy összejövetelt is? Voltak olyan testvérek, akik feladták földi karrierüket, amely sikert ígért volna, csak azért, mert egy időre el kellett volna hagyniuk ezt a helyet. Mert mi minden hangsúlyt Isten ügyére fektettük. Most pedig az ellenkezőjére fordulhat a helyzet, hogy az ember azt mondja magának, igen, gyönyörűen ostobák voltunk. Most ezt vagy amazt kaphattuk volna meg, ha akkor jól meggondoltuk volna a dolgokat, akkor most ez is az is lehettünk volna, vagy tehettük volna. Meg lehet, hogy néhány dolgot másképp csináltunk volna. Talán többet kaptunk volna. De ha Isten valahogy mégis ezen az úton vezetett bennünket, és a Szentírásnak be kell teljesednie, de az nem szabad megtörténjen semmilyen esetre, hogy a menyasszony arra az állapotra jusson, vagy megállapításra, és azt mondja, hogy az Úr, ő most nem jön még el. Olyan sokáig vártunk most, mindezek az évek elteltek, most már azt sem tudjuk, hogy hányadán állunk. Testvérek, azt kell mondanom nektek, hogy Isten kegyelméből nagyon is tudjuk, hogy hányadán vagyunk. Mert tisztában vagyunk azzal, hogy kiben hiszünk. Nem specializálódtunk egy időpont megszabásában, az ígéhez igazodtunk, és az íge által igazodtunk, és igazodunk. És az Úr nagyon világosan mondja az ígében, hogy idejét és óráját senki nem ismeri. Ugyanilyen egyértelmű módon beszélt arról is, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok megtörténnek, akkor emeljétek fel a ti fejeiteket, mert közeledik a ti megváltásotok. És ha a másik evangéliumot olvassátok, ott ez áll, hogy ez a vajutások kezdete, de még nem a vége. néha mind a négy evangéliumot össze kell vonni azokon a bizonyos területeken, ahol ugyanazt a témát kezelik, hogy mégis egy átfogó képet kapjunk magunk elé. Azzal, hogy az Úr eljövetelére vártunk, azzal semmiképpen sem tévedtünk. De ha most minden más egyébre központosítjuk a figyelmünket, és ennél fogva azt mondjuk, nos, hát igen, most valahogy mégiscsak csalódott lettem, a dolgok nem úgy jöttek, ahogy elképzeltük magunknak, akkor megtörténhet olyas valami, hogy egy olyan vágányra kerülünk, amely már nincs arra központosítva, vagy nem azt célozza meg, amit Isten ebben az időben szemeink elé állít. Itt, ebben az utolsó prédikációban Branham testvér a hívőkkel, a tettetett vagy színlelt hívőkkel és a hitetlenekkel foglalkozik. És még akkor is, ha ma este őszintén azt a megállapítást hoznánk létre Isten és önmagunk előtt, hogy azok a hívők közzé tartozunk, és Isten ajándékozzon meg azzal, hogy ez így legyen, hogy az igazi hívők közzé tartozzunk. Ezt szívesen feltételezni akarjuk. És akkor leereszkedik, mint egy kalapács a semmiből, és akkor halljuk ugyanazt az Isten emberét mondani. Ha valóban hívők vagytok, akkor azok a jelek, amelyeket az Úr a hívőknek ígért, követni fognak titeket is. És ha nem követnek titeket, akkor... Tehát azt hiszem, hogy itt még a hívőknek sem marad már semmi mozgás területük arra, hogy valahogy még mindig a hitetlenekkel, vagy bárki mással kapcsolatos gondolatokkal foglalkozzanak, hanem még a hívőknek az a kis csoportja is, amelyik megmaradt, itt kap egy parancsot, hogy a kalapácsot és a sarlót alkalmazni vagy felhasználja. És mi más marad még hátra? Én úgy voltam vele, ma Rusz testvérrel is váltottunk még néhány szót, engem annyira a szívemen érintett, hogy Isten olyan Isten tiszteleteket szeretne közöttünk, ahol ő megdicsőíteti magát. Olyan Isten tiszteleteket, ahol nem távozunk el addig, amíg nem volt egy valódi találkozásunk a mi Istenünkkel. Nos, természetesen egyetértek mindazokkal, akik meg vannak győződve arról, hogy Isten minden egyes összejövetelen találkozik velünk az ő igéjében. Ez igaz. És én teljesen egyetértek veletek abban, és meg vagyok győződve arról, hogy Isten minden egyes összejövetelen találkozik velünk, és szól hozzánk az ő ígéje által. Én még nem tapasztaltam olyan napot, még a legrosszabb körülmények között sem, amelyen idejöttem volna anélkül, hogy Isten ne szólt volna az ő igéje által hozzám. Minden egyes összejövetelen szólt hozzám Isten. Nem engedhetem meg magamnak, hogy mások fölött ítélkezzek, de hajlamos lennénk azt hinni, hogy ő nem csak hozzám, hanem mindannyiunkhoz is szólt. Minden egyes felolvasott, előterjesztett szava által ő szólt hozzánk. De Isten nem csak a szavak istene, hanem a tettek istene is. Egy olyan Isten, akinek hatalma van. Egy olyan Isten, aki ki akarja nyilatkoztatni magát, és ebben áll a lényeg. Azt hiszem, ebben a prédikációban van az is, amelyben Branham testvér kifejti, hogyha az Úr azt mondta volna az elején, hogy legyen világosság, és a világosság nem jött volna létre, akkor egyáltalán nem az Úr lett volna az, aki beszélt. Mert ahol Isten beszél, ott ugye létrejön az, amit Isten, vagy amit ő mond. amit kifejezésre juttat, megjelen helyben ez a helyzet. Ott, ahol Isten beszél, ott létezésbe jön az, amit ő mond. És ez az a pont, ahol egy kihívás előtt állunk. Az egyik éppen úgy, mint a másik. És senki ne gondolja magában, igenis, ti szolgáló testvérek, akkor legfőbb ideje lenne annak, hogy veletek kezdődjön el valami. De hiszen ki tartozik-e Isten gyülekezetéhez? Kikből tevődik össze az Úr teste? Csak két vagy három személyekből? Avagy nem lettünk-e mindannyian egy szellem által egy testé megkeresztelve? Vagy talán azt kellene mondanunk, Uram, kezd így, és keresztelj meg mindnyájunkat egy szellem által egy testé. Isten erejének be kell hatolnia az Úr testébe. És Isten ereje által válik Isten ígéje valósággá. Az eljövendő Mesiásról szóló ígéret, az már régóta benne volt a Bibliában. De amikor az angyal bejelentette, és a Szent Szellem leszállt, akkor lett az íge testé. Akkor öltött hústestet, és az ígéből létező valóság lett. Isten kinyilatkoztatottan. Ugyanez volt a helyzet minden időben. Úgy értem én az üzenetet, amit Isten adott, hogy nem csak az ígéret szava hangzott el, hanem a szellem is, amely Isten ereje kísérte azt. A Szent Szellem Isten ereje. Jézus azt mondta, amikor a Szent Szellem eljön rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek én nekem. A Szent Szellem kiáradása alapvetően egy meghatározás, egy felszerelés Isten erejével, a magasból jövő erővel. Ezt látjuk az apostolok cselekedeteiben, és a végnek ugyebár olyannak kell lennie, mint a kezdet volt. És most elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogyan jutunk el arra a pontra, hogy Isten úgy megáldjon minket, olyan kiterjedéssel legyen ez az áldás rajtunk, hogy az túláradjon, hogy mások is áldásban részesüljenek. Elolvashatjuk ezt a prédikációt, és még egyszer mondom, és itt megvannak nevezve néhány dolgok, amelyeken el fogunk gondolkodni. De még ha el is gondolkodunk rajta, és pontosan ura lennénk a helyzetnek, még messziről sem jelenti azt, hogy ezzel Isten az ő ellenőrzése alatt tart bennünket. Isten azonban kordában akar tartani téged és engem az ő irányítása alatt. Nem csak arról, hogy azt hisszük, hogy jól ítéljük meg a dolgokat, hanem arról, hogy így szembe tudjunk nézni Istennel. Tudjátok, ti is úgy vagytok vele, mint én. Mi nagyon gyorsan azt mondjuk, Uram, bármi legyen az, amit kérsz, mi megtesszük. De nem ritka esetben azonban a nagy dolgok azok, amiket meg akarunk tenni, a kisebbeket pedig szeretnénk úgy elintézetlenül hagyni. De Isten egy olyan úton jár velünk, amely nem a nagy dolgokkal kezdődik el, hanem ez valójában a kis lépések útja. De ezek a hit lépései, és nem tehetek mást, mint hogy teljesen hitet tanúsítsak, és bizodalmam legyen Istenben, mert ő megérdemli, és méltó rá mindenképpen. Mi nem okosan kitalált meséket hallottunk, és nem áldoztuk oda az időnket egy olyan ügyre, amelynek nem lenne reménye és jövője, hanem hisszük, és meg vagyunk győződve arról, hogy Isten szólt, és hogy ő kiáll az ő szava mellett. És ha Ábrahámhoz hasonlóan nem csak 15, hanem még 25 évet is kellene várnunk, akkor a hitünknek egyre erősebbnek és erősebbnek kellene lennie. néha lehetetlennek tűnhet az látszat szerint, hogy az ember azt mondja, de csak magunknak mondjuk, vagy talán valaki másnak, de Istennek semmiképpen sem. Ami Istent illeti, van egy horgony a szívünkben, hogy minden ígéretei és minden egyes szava az abszolút teljes igazság. De néha olyan helyzetben kerülünk, ahogy Dávid mondja egy helyen, hogyan mondta Zsoltárban, itt van rögtön, azt mondja, azt mondtam, mind hazugok vagytok, és így tovább. Néha erőt vett rajta a bosszúság, és az is előfordulhatott, hogy jobbra vagy balra akart hadonászni. De amikor magához tért, megfontolt lett, és nem az embereket tartotta szem előtt, hanem maga Istent, és azt mondhatta, az Úr mindig a szemem előtt van. Mert az Úr azt mondta az én Uramnak, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet, lábaid zsámolyául nem teszem le a te lábaid alá. Ő valóban a lehető legjobb módon hátrahagyta mindkettőt a zsoltárokban, mindkét állapotot a zsoltárokban. Mit lehet mondani a kétségbeesésben, amikor az ember önmagára, körülményekre és mindenféle dolgokra tekint? És ami Isten kegyelméből előfakad akkor, amikor arra nézünk, aki a maga részéről kegyelemmel ránk tekintett, aki megváltott és elhívott bennünket. Itt ebben a prédikációban Branham testvér azt mondja, hogy ezek azok a fajta hívők, akik addig maradnak, amíg valami hibát nem találnak az egészben. Mindig kiskapukat keresnek, valami kibúvót, és ki akarják fürkészni a módját, hogy hogyan történik. Hogy ez valami trükke, vagy ilyesmi, csak arra várnak, hogy elárulhassák a dolgok. Ez az, amit keresnek. A hitetlen, az nem vár sokáig, visszautasította és tova tűnt. A hívő pedig mindenképpen elhiszi, mert ez az ige nem számít, hogy milyen körülmények kísérik. Emögött áll a mondat, most magatok előtt látjátok a három képviselőcsoportot. A hívő hisz az igének, nem számít, mi történik. Hányszor hallottuk már, a kezdet kezdetén volt az ige, és visszaemlékszem ma egy decemberben megtartott konferenciára ott a túloldalon, és egy férfi több mint három órán át keresztül azt fejtegette, hogy Branham testvér lenne az íge. Én bennem annyira felgyűlöm lett a bosszúság, hogy nem tudtam visszatartani magam. Az utolsó sorban ültem, és egészen előre mentem. Először ráírtam egy cetlire, ebből ennyi elég, én előre megyek a szószékre. De a vezető testvér azt mondta, illetve visszaírta a cetlire, nos, hadd fejezzem el a mondani valóját most. De másnap reggel azonnal éltem a lehetőséggel, és anélkül, hogy fellettem volna szólítva, előre mentem, nem a testvérhez, hanem egyenesen a szószékhez, és pedig akkor, amikor senki sem várta, és előterjesztettem az Úr szavát, és feltettem a kérdést, ki volt az a kezdet kezdetén? Avagy Mózes volt-e az, avagy Jézus volt-e az, avagy Branham volt-e az, vagy Pál apostol volt-e az? Nem. A kezdetben vala az íge. A kezdet kezdetén Isten volt az íge, és Isten hozott létre minden dolgot. A 15 perc után szünet következett. Mit akarok ezzel mondani? Isten beszélt, de vissza kell mennünk a kezdet kezdetéig, hogy megértsük, mit mondott, mit hangzott el. Mindjárt visszatérünk még a János evangéliumára, de itt van még egy különleges szakasz, és arra kérek mindenkit, hogy hagyjátok ezt figyelmen kívül. Tényleg hagyjátok figyelmen kívül ezt a szakaszt. Ha pedig nem akarjátok figyelmen kívül hagyni, akkor mindenki vizsgálja meg csak önmagát, de nem valaki mást, hanem saját magát, és tartsa is meg magának Isten színe előtt azt, hogy milyen eredményre vagy következtetésre jutott a maga számára, miután elolvasta. Nem arról van szó, és ezt megismétlem minden szeretettel, hogy most itt olvassunk, és azt mondjuk, igen, most már minden világos. Nos, ez messziről sem olyan világos, illetve egyértelmű. Ha csak Isten nem dicsőíti meg magát, és nem tárja fel az ő hatalmát. És így hallottuk itt ebben az ige szakaszban a János 12-ből. Atyám, az üdvözítő így imádkozott, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ekkor egy hang hangzott el a mennyből, én már megdicsőítettem, és még továbbra is meg fogom dicsőíteni, vagy újból megdicsőítem. Továbbra is megdicsőítem. Hogy Isten így válaszolhatna nekünk, tudjátok, ha valóban azzal vagyunk elfoglalva, hogy megdicsőljön az a név, amelyben Isten kinyilatkoztatta önmagát nekünk, és semmi más egyébvel ne foglalkozzunk, csak ezzel, akkor hadd legyen megadva a válasz, és nem csak szavakban, hanem tettekbe is. De aki a János 17-et olvassa, ott az Úr ugyanezt mondja utólag, gyorsan rátérhetünk erre is még. Akkor a néptömeg, amely ott állt és hallgatta őt, azt mondta, vagy hallgatta azt, amit történt, azt mondta, hogy menj dörgött. Mások azt mondták, egy angyal beszélt hozzá. Ekkor Jézus átvette a szót, és így szólt. Látjátok, hogy miről is van szó? Nem arról van szó, hogy mit mondott a néptömeg, akik ott álltak, addig, amíg a mennydörgésről beszéltek, még nem értettek meg semmit. És nem is arról volt szó, hogy valaki azt mondja, hogy egy angyal beszélt hozzá, hanem arról volt szó, vagy van szó most is, hogy kivárjuk, amíg az Úr megszólal, és átveszi a szót. És itt olyan csodálatosan meg van írva, akkor Jézus átvette a szót, és azt mondta. Azt, amit a néptömeg mondott, elfelejthetjük. És amit a többiek mondtak, azt is elfelejthetjük. De ahhoz, amit Jézus mondott, ahhoz tartani akarjuk magunkat. Erre építhetjük is fel magunkat. Ez így volt akkor, és így van ma is. Ha a néptömeget meghallgatjuk, ők csak valami hangos dolgot észlelnek, de az elhangzott szavakat messziről sem értették meg. És a többiek azt mondták, egy angyal szólt hozzá. Ekkor Jézus átvette a szót, és ezt mondta. Ez az a mondat, amit ma este magunkkal kell vegyünk. Az az ége, amit Isten adni akar te neked és én nekem a ma esti leckéből, hogy vigyünk magunkkal az egész életútunkra. Nem az, amit a néptömeg mondott, vagy amit az egészen közel állók mondtak, hanem akkor Jézus átvette a szót, és így szólt. Ez az, ami számít, és ez a fontos. És ő így szólt, most pedig végbe megy egy ítélet ezen a világon. Vagy először igenis azt mondta, nem én miattam szólalt meg ez a hang, hanem a ti érdeketekben, vagy ti miattatok. Miről is volt szó? Isten nagyon is világosan és egyértelműen szólt, de az emberek nem értették meg? A hangos harsogásban ugye elveszett a hang, mert ez áll írva, akkor felharsant egy hang a mennyből. Én megdicsőítettem őt, és továbbra is meg fogom dicsőíteni őt. Ez az, ami elhangzott, ami ki lett mondva, és ez az, amit mi hiszünk is. És Jézus megragadta a szót, és újra hangsúlyozni akarta, és azt mondta, hogy nem én miattam. Egy pillanat, hadd olvassam el figyelmesen. Nem én miattam csendült fel, vagy harsogott el ez a hang, hanem ti miattatok, a ti érdeketekben. Avagy nem a mi érdekünkben szólt-e Isten ebben az időben is? Vajon nem az ő népe érdekében nyilatkoztatta ki az ő szavát? Vajon hallgassunk meg magunknak, hogy mit mond az egyik néptömeg egy mennydörgésről, vagy a másik arról, hogy mit szólt egy angyal itt vagy ott, vagy pedig mondjuk azt, Uram, te vagy az, aki szóltál. A te ajkadról elhangzott szavak drágák számunkra, és a szép az benne, hogy meg is értettük őket. Az az ember, aki még mindig ezt is mondja, és azt is mondja, az egyáltalán nem értett meg semmit. nem értett meg valójában semmit abból, amit az Úr mondott. Milyen gyönyörű az a vers, ekkor Jézus átvette a szót, és azt mondta, ó, bár csak ő lenne az, aki mindig átvenné közöttünk a szót és az irányítást, és az ő ígéje minden alkalommal az így szól az Úr. Hogy az emberek mit mondanak, ezzel még csak el sem akarjuk kezdeni, különben tényleg szégyenkezve távozhatnánk. De Istennél megerősödünk, és újból talpra leszünk állítva, újból bízhatunk benne. Ekkor Jézus átvette a szót, és azt mondta, ez az én egyetlen kívánságom, hogy minden olyan kérdésben, ahol az egyik így gondolkozik, a másik pedig úgy, hogy az Úr, aki a testélet íge, valóban elérje az ő célját velünk, mindannyiunkkal, és átvegye a szót, és elmondja, amit mondani akar. Ha ezt itt szabályosan elolvassuk, akkor az a benyomásunk, hogy szóba vágta őket, a népet. Nos, eleget hallgatott abból, amit a nép, tömeg, az emberek és a körülötte lévők mondtak. Ekkor Jézus átvette a szót, és így szólt. Nem én miattam szólalt meg, vagy harsogott el ez a hang, hanem a ti érdeketekben. Most pedig végbe megy egy ítélet ezen a világon. Most lesz száműzve ennek a világnak a fejedelme. Amit ő mond, az az abszolút igazság. Ő azt mondhatta, hogy láttam a sátánt, amint villámként lezuhant az égből. Mi volt az pontosan? Ő már látta azt, hogy mi történik, amikor a Golgotai kereszten véghez viszi, vagy megvalósítja a megváltás művét. És ha ebbe le tudjuk horgonyozni a hitünket, akkor az Úr meg fog segíteni bennünket, és mindannyiunkkal velünk lesz. A többi dolgokra nem tudunk már kitérni, olyan gyorsan rohan az idő, és nemrég az lett mondva nekem, hogy túl hosszadalmasan prédikálok. Tehát a János 17-ben pontosan ugyanez a dolog. Itt az van mondva. Atyám, eljött az óra, hogy dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú dicsőítse meg téged. Nos, mégis, mi volt ez? Eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat. És itt még az idő szerint beszél, még az idő szerint beszél, mielőtt elindult volna a Gecsemánén át a Golgota felé vezető úton. Amikor mi megdicsőlésről beszélünk, akkor egy nagy ünnepet értünk alatta, amikor valaki nemes embert megkoronáznak. Ez a megdicsőlés órája lenne, ugye? És itt voltak éppen ez a szenvedés órája. És mindannyian együtt olvastuk. Ha mégis lehetséges lenne, hagyd, hogy elmenjen mellettem ez a pohár, de ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Mi emberek szinte alig tudjuk felfogni, hogy mindezen mélységeken keresztül lehetséges volt a megdicsőlés. És mégis bekövetkezett, megtörtént. És Branham testvér olyan szépen mondja, hogy a felfelé vezető út először lefele vezet. Így történt ez esetben is. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Te felruháztad őt hatalommal minden hústest felett, hogy mindazoknak, akiket te neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az örök élet pedig abban áll, hogy felismerjenek téged, az egyetlen egy igaz Istent, és azt, akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Felfigyeltek-e, hogy Isten titokzatosságának a felismerésének még ahhoz is van köze, hogy van-e öröklő életünk, vagy nincs? Attól függően, hogy csak ajakvallomásként mondjuk, hogy birtokoljuk, vagy hogy valóban megkaptuk azt kegyelemből. És itt azt mondja, a válasz jön. Én megdicsőítettelek téged itt a földön, és véghez vittem azt a munkát, amelynek az elvégzésével megbíztál engem. És most dicsőíts meg te engem, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amelyet birtokoltam nálad, mielőtt a világ létezett volna. Igenis, Isten dicsősége volt az, amely örökkévalóságtól örökkévalóságig fennáll, amely arra rendeltetett, hogy ezt a testet, amely hústesté lett, hogy visszaváltoztassa azt a dicsőség testévé. Egy olyan testbe, mint amilyet mi is kapunk majd a feltámadás után, hogy az átalakulás után megdicsőlhessünk. Amikor Jézus a megdicsőlés hegyén volt, a három tanítvány, valamint Mózes és Ilyés már átlényegülten látták őt maguk előtt. Ragyogóan fehérben, és az arca úgy ragyogott, mint a nap. Most rólad van szó, most rólam van szó, rólunk van szó. Ami Urunk elmondhatta magáról, én befejeztem, tökéletességre vittem azt a munkát, amelyet rám bíztál, és mindazok, akiket nékem adtál, hozzám fognak jönni, és én örök életet adok nekik. Isten az, aki hív. Ő az, aki elhívott téged, ő az, aki elhívott engem, ő az, aki elhívott mindannyiunkat. Te és én. Mi nem lennénk ma itt, ha ő nem hívott volna el minket kegyelemből. De ő meg akarja dicsőíteni magát, és pedig az ő testének tagjain keresztül, és meg akarja erősíteni, igazolni akarja az ő igéjét. Amikor imádkozni fogunk, legyen ez a legfőbb gondunk, a legfőbb törekvésünk, hogy azt kérjük, hogy Isten felszerelje minket a magasból jövő erővel. Ha az utolsó menyasszony olyan kell legyen, mint az első volt a kezdet kezdetén, akkor ugyanolyan erővel is kell rendelkeznie. Akkor semmivel sem lehet kevesebb. Éppen ellenkezőleg, ma többre van szükségünk, akár elhiszitek ezt, akár nem. Nagyon nagy hasznunkra lenne egy kettős mérce abból, amivel Isten emberei és a gyülekezet a kezdet kezdetén, amellyel a gyülekezet a kezdet kezdetén rendelkezett. Elsőként ugyan már megelégednénk ugyanazzal a mércével, és akkor az Úr hozzáadhatna még egy mértéket a Szentírás szava szerint, hogy akinek van, annak még adatik, hogy bővölködjék, hogy bőségben legyen neki. Itt ismét eljutunk ahhoz az ígéhez, az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. Hadd áldjon meg ő meg bennünket, és legyen velünk mindannyiunkkal. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Hadd magasztaljuk a te nevedet, mert egyedül téged illet minden tisztelet, és téged illet minden tisztesség, és téged illet minden imádat, Uram. Uram, köszönjük neked a prédikációkat, köszönjük neked az ígét, amelyet adtál nekünk ma este is. Köszönjük neked a te szolgádat és a te prófétádat, akit elküldtél a mi napjainkban. Ó, Uram, legyen, hogy ne csak hallgatói legyünk a te ígédnek, hanem hadd vegyük ezt fel magunkba, és vizsgáljuk meg mindannyian önmagunkat, nem egyik a másikat, Uram, nem, hanem tekintse meg mindenki önmagát. Ajándékozz meg engem ezzel a kegyelemmel, ez az én imádságom, Uram. Üdvözítőm, hogy ne nézek másokra, vagy mondjak másokra nézve ítéletet, Uram, hanem hogy egy magamat ítéljem meg, Uram. Hogy én magam megállhassak te előtted, Uram, üdvözítőm. Mert közel van az idő, amikor megjelensz, amikor eljössz, hogy hazavigyed a tiédet. Uram, én készen szeretnék lenni, készen akarok állni arra, hogy veled együtt belépjek a te országodba, te dicsőségedbe. Uram, imádkozom értem, imádkozom, könyörülj rajtam. Légy kegyelmes az én testvéreimhez, a testvérnőkhöz, légy irgalmas mindannyiunkhoz, Uram, ahogy már imádkozva is lett, ahol nem voltunk uraja a helyzetnek, Uram, könyörülj rajtunk, és fogadj el minket, erősíts meg a te szavadat, Uram, jelekkel és csodák kíséretével, Uram. Ez az imádságom, Uram, amint kezdetben volt, úgy legyen az közöttünk is. Várjuk, Uram, sóvárogva várunk rá. Hadd történjen meg a te nevedért, Uram. Nem akarunk megfeledkezni az összes betegekről sem. Szeretnénk elődbe hozni őket, Uram. Leof testvérnőkt is, és imádkozunk, Uram, ő felajánlotta magát a közbeni járásra. Te vele leszel a műtét órájában is, Uram. Tudjuk, hogy nálad minden lehetséges, és már korábban is csodákat tettél, és fogsz tenni ezután is. Uram, te vagy az ég és a föld Istene. Uram, dicsősd meg a te nevedet. Istenem, imádunk téged. Nálad minden lehetséges, mert te vagy az igaz Isten, aki a mennyet és a földet teremtette. A te nevednek legyen dicsőség. Dicsőséges Istenem, kérünk téged, légy akkor is velünk, amikor elválunk egymástól. Légy velünk, hozz össze minket holnap áldásban, és a mi testvérünket is állítsd ott a Svájcba áldásul oda, Uram. Istenem, neked mondunk köszönetet, dicsőj meg a szívünkben és közöttünk, a gyülekezetben, Uram. Dicsőség neked. Halleluja! Magasztalva légy te, magasztalva legyen Jézus nevében. Amen. Amen.